Kréta, puska, tótartó. Amikor a tanár felel. A Pannonreggeli iskolákat és tanárokat bemutató rovata. Nebulók és hétalvók. Tanárok és tanerők.
Aki a mai leckét felmondja...
Petkovics Márta, a Szabadkai Szvetozár Márkovics Gimnázium földrajzszakos tanára köszöntjük itt a stúdióban.
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És hát sorra vettük eddig az iskolákat, és megérkeztük az én alma materemhez, a Szvetozár Márkovics Gimnáziumhoz. Nagyon vártam egyébként már ezt a találkozást és ezt a beszélgetést. Most vagyunk a csúcson. Talán ő gondolta volna, mert ugye engem is tanított, talán, hogy valaha egyszer így beszélgetünk? Nem gondoltam volna.
Nem gondoltam, viszont azt tudom, hogy nagyon sok felé ott vannak a volt szvetozárosok, és nagyon jók, bármilyen téren is nézzük, úgy humán, mint reál területen. Úgyhogy ez számomra nagyon jó, meg azt gondolom, hogy épp a Pannonban, meg itt a Szabadkai Magyar Rádióban is a legjobbak, már bocsánat, Anett.
Nem baj, érjen, Karolinás.
A volt szvetozárosok.
Meg a Karolinások, akkor tegyük.
Igen. Ők is.
Hát igen, eltelt jó néhány év. Én magam egyébként földrajzban elég rossz voltam, az az igazság, tehát én nagyon nehezen tanultam meg a földet, de nem azért, mert én lusta voltam, tehát én bevallom, tehát hogy én nekem volt ez a problémám, de azt tudom, hogy mindent megtanultunk, és mindent nagyon részletesen tanultunk, nem csak ebből a tárgyból, hanem más tárgyakból is. Én most ezt nem azért mondom, mert ugye védem a bundér becsületét, hanem azért, mert tényleg így van. Ugye természeti társadalmi szakma jelenleg is a gimnáziumban, jól mondom?
Igen, egy időben volt általános szak is, de visszatértünk a két eredeti szakra, természettudományi és társadalmi nyelvi szakon.
Melyik a népszerűbb most jelenleg?
A természeti szak egy picit népszerűbb, hiszen a közelben nincs is természeti szak, és azt hiszem, hogy Zentán időnként van még a Zentai gimnáziumban, de a miénk az a konstans és erős, és aki orvosira vagy valamilyen nagyon-nagyon komoly műszaki egyetemre akar menni, akkor mindenképpen ezt szokta választani.
Jó hát alapot jelent minden esetre akkor ez a szak.
Átfogó képzés, igen.
Érdekes a gimnáziumokkal kapcsolatban, hogy az él a köztudatban, hogy gimnáziumban az a diák iratkozik, aki 8. után még nem tudja, hogy konkrétan mivel is szeretne foglalkozni. Ugye azért nagyjából az irányt tudja, hogy természet vagy társadalmi szak érdekli jobban. És a szülők tartanak
jobb,
attól,
igen, matekból akár.
Igen, és a szülők sokszor tartanak attól, hogy jaj, most befejezi a gyerekem a gimnáziumot, és tulajdonképpen nem lesz szakma a kezében. Viszont az előbb említette, hogy a régi diákok közül is nagyon tehát különböző területen helyezkedtek el a későbbiekben. Hogy mi az előnye a gimnáziumi oktatásnak? Mivel tudnál megnyugtatni a szülőket?
Nem, én csak föl szeretném hívni inkább a szülők figyelmét arra, hogy a mai gimnáziumi oktatás az jóval más, mint a régebbi, tehát itt most már választott tantárgyak is vannak, és azt is látjuk, hogy ha ne adj Isten, a diákunk nem megy tovább, kihagy egy évet, akkor előbb fölveszik a gimnáziumi végzettségű tanulót mondjuk a bankba salteros kisasszonynak, mint a közgazdásztechnikus.
Ez komolyan így van?
Ez valóban így van. Mert azért a gimnáziumban egy általános műveltség mellett azért megtanulnak gondolkodni, megtanulnak dolgozni, ami nagyon fontos, hogy nálunk az elsősöknek, lehet, hogy rémisztően hat, de 16 hét tantárgya van.
Az igen.
Ellentétben egy szakközépiskolával, ahol 10-11-2 tantárgy van, tehát nagyon keményen kell dolgozni, de én azt gondolom, hogy megéri, mert én látom a végén, és tudom a visszajelzéseket, hogy végül is nagyon sikeresek lesznek, és jó alapot ad a gimnázium.
Műsor előtt beszélgettünk arról, felhoztam, hogy hát én nem tudnám elképzelni magamat az oktatásban, biztos nagyon nehéz lehet kezelni ezeket a kamasz gyerekeket. Ő viszont azt mondta, hogy nagyon jó gyerekek járnak a Szvetozár gimibe, és hogy abszolút megfelelően viselkednek, tehát jó az együttműködés velük. Ez is nyilván annak köszönhető, hogy azért viszonylag szigorú oktatási rendszerről van szó, gondolom.
Igen.
És minek köszönhető még?
Én azt gondolom, hogy mi tanárok is változtunk, de igyekszünk mindig nyugdíjba vonuló kolléga helyére volt szvetozárost hozni, tehát itt van egy tradíció, van egy következetesség, hát és van egy szint, ami alá nem nagyon szoktunk adni, és ezt az első pillanattól kezdve a szülőkkel is közöljük, meg a diákokkal is, és hát persze vannak kisebb kilengések, de én azt gondolom, hogy a közös hangot általában megtaláljuk, és ami nagyon jó, hogy a gyerekek egymást motiválják, tehát még egy, szokták mondani szülők, hogy jaj, nem merem adni a gimnáziumba a gyerekemet, mert nem szeret tanulni. Na most, mikor szeret tanulni a gyerek? Akkor, hogyha megérzi azt, hogy hű, én ebben jó vagyok, meg tudom csinálni, és még több minden érdekel, és itt vagyunk, és ott vannak az osztálytársak, akiktől is tanul, és van egy ilyen versenyszellem, úgy mondjam, vagy egymás segítik, és egymástól is tanulnak, nem csak tőlünk.
Hát ez érdekes, mondjuk én amikor gimnazista voltam, én egy ilyen speciális időszakban voltam, én amikor ugye még a háború kitörése, illetve közvetlenül gyakorlatilag a 99-es bombázások előtt iratkoztunk be, és akkor ott volt egy, gyakorlatilag ha összeszámoljuk, egy év, amit az én generációm nem járt a gimibe, de azt kell, hogy mondjam, hogy már abban az időben is az volt jellemző, hogy sokan beiratkoztak a gimnáziumba, úgy érezték aztán, hogy ez nem nekik való, és lemorzsolódtak. Itt történt, hogy például mi azt hiszem, hogy 18-20-an kezdtük el az osztályt, és végül 13-an fejeztük be. Tehát ugye többen átmentek máshol, mert nem bírták az iramot, holott csak arról van szó, hogy tényleg a gimnáziumban az volt a jellemző, hogy tanulni kell. Tehát, tehát voltak elvárások, nem estünk át egyik évfolyamról a másikra. Akkor ez ma is így van. Tehát nyilván a szigor jó értelemben, pozitív értelemben, de azért helyén van és megvan.
Ma nincs így sajnos.
Ma nincs így.
Vagyis akkor, hála
mi
Istennek.
Változott? Mi változott?
Nincs így egyáltalán. Inkább változott az, hogy két tagozatunk van évfolyamonként, 20-tól 25-ös létszám, tehát már nincs full 30-as, és évközben kevés a lemorzsolódás, talán ha egy-két diák, de épp az idén egy se hagyta el a gimnáziumot, sőt, négyen be is iratkoztak évközben, ketten visszajöttek Magyarországról, ketten pedig a szakiskolából iratkoztak át.
Úgyhogy ez sem volt gyakoriabb az időben, igen. Tehát ez kifejezetten ritka.
Ritka, de befogadják őket, és időközben szülők, mondjuk nagyon-nagyon trendi lett az utóbbi időben, főleg a határmenti település, magyar településekről átíratni a gyerekeiket Magyarországra, oda is csalogatják őket egyébként, mert ingyen kollégiumi ellátás, utaztatás és egyéb juttatások. Viszont a szülő nagyon fontos, hogy lássa a gyerekét, amíg fölnő. Ez a 15-től 19 éves kor, ez egy nagyon-nagyon kihívásokkal teli időszak, mind a szülő, mind a gyerek számára, számos csábítás van, és én minden szülőnek azt javaslom, hogy azért, ha lehetősége van, akkor nézze már végig ezt a 14-től 15, 16, 17, 18, 9 éves kort, mert úgy lesz a legjobb, és van egy biztonság is a gyerek háta mögött, tehát ott vannak a szülők, bármi gond van. Az, ha már elmegy a gyerek, valószínű, ha Magyarországon fejezi be a középiskolát, nyilván kevesen jönnek vissza itthon folytatni a felsőoktatási intézményekbe bármit, úgyhogy akkor már elment a gyerek. 15 évesen praktikusan idézőjelbe elvesztette a gyerekét.
Érdekes egyébként, amit mond, mert én egy pszichiáterrel beszélgettem arról, hogy milyen hatása van a gyerekre az, hogyha elkerül már ilyen fiatalon a családtól, és azt mondta, hogy ő semmiképpen se javasolja azt, hogy a középiskolát akár külföldön kezdje a gyerek, mert szeparációs szorongás alakulhat ki nála, mert tényleg egy ilyen nagyon kritikus időszakról van szó, amikor ugye képbe jöhet a rossz társaság, a kábítószer, a túlzott alkoholfogyasztás, bármi, és ilyenkor azért nem árt, hogyha inkább ott van a szülő a gyerek körül, és azért felügyeli a mindennapokat. Abszolút, ezzel abszolút egyetértek én is.
Én is egyezek ezzel, és ez fontos dolog, hogy otthon maradjon a gyerek.
Önnek pedagógusként nyilván komoly tapasztalatai vannak ebben. Mi az, lehet, hogy költői a kérdés, de mi vonja el most leginkább a gyerekek figyelmét a tanulástól? mi az, amivel a legtöbbet küzdenek önök, mint pedagógusok, akár az osztályteremben, hogy tanulják már meg a gyerekek azt a tananyagot, de mégis valami elvonja a figyelmüket. Micsoda?
Hát a mai informatikai rendszer.
És
az,
ez ami... tényleg ilyen komolyan jelen van? Nehéz vele küzdeni?
Az a baj, ennek jelen kell, hogy legyen egyébként. Csak nem tudják megfelelően használni, és az önkontroll az nagyon-nagyon hiányzik a gyerekekből. Tehát, ha ott van a mobiltelefon a padban, ne adj Isten, a padon.
Nem veszik el tőlük? Nincs ilyen gyakorlat?
Nem. Meg szoktuk kérni őket, hogy tegyék el, és most figyeljenek, mert hogy fontos lenne, hogyha itt értené meg, és nem otthon kellene előről kezdeni, és próbálni megérteni mondjuk egy fizikát vagy matekot. Na, nálunk ilyen gondok nincsenek, nem gyakran fordulnak elő. Tehát ennek ott kell, hogy legyen, csak az a baj, hogy a gyerekek sok időt hülyeségekre, hogy úgy mondjam, töltenek mobilozással,
TikTok,
meg a küldözgetik ki, hol van, meg mit csinál, mert nem is tudom, hogy hívják ezt az applikációt.
Picit megvédeném azért a gyerekeket ilyen szempontból, hogy még mi se látjuk át ezt teljesen, tehát igaza van az önkontroller természetesen, hiszen ott az a prioritás, hogy a tananyagról odafigyeljenek, de annyira nehéz már eligazodni ebben a világban, és valahogy ez lesz a normális, tehát hogy valahogy nyilván a tanárnak is vagy megszoksz alapon, valahogy így meg kell kötni egy kompromisszumot, mert nehéz átlátni.
Persze, hát mondjuk én nem gyakran, de évente 4-5-ször csinálok csoportmunkát minden osztályba, ahol a mobiltelefont használják, és ott viszont azt látom, hogy ha feladok egy feladatot, csoportba dolgoznak, hogy nem térnek át a Facebookra, vagy az Instagramra, vagy bármilyen más oldalra, hanem oda koncentrálnak. Igen. Tehát céltudatosan kell adni a gyereknek a feladatot, és akkor el fogja végezni.
Mennyire könnyíti meg a munkát most az internet, és most gondolok a különféle forrásokra, ahol a tananyagot meg tudják szerezni. Most nem a Facebookra gondolok, hanem nyilván a tanulásra és a...
Hát én az élőszók híve vagyok egyébként, tehát a gyerek üljön ott, kövesse az előadásokat, kapcsolódjon be, és hogyha esetleg valami nem világos, akkor nézzen utána az interneten, vagy ha prezentációt csinál, beszámolót, esszét ír, tehát csak akkor is ugye már elsőbe kezdjük őket megtanítani arra, hogy a forrás kiválasztása milyen fontos, tehát nem korlátozódunk a Wikipédiára, hanem megnézzük a komolyabb forrásokat, és mondjuk én földrajzban, társadalom földrajzból gyakran adok eszét, mert ez ugye most fontos, hogy ezen a téren is fejlődjönek. Ez régen
ez
nem volt.
Igen.
Tanuljátok meg, itt van a néma térkép, tudni kell, most akkor egy kicsit már nekem is muszáj igazodnom ahhoz, ami történik, ugye változtak a gyerekek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy megpróbáljuk őket megtanítani. Az igaz, ha még van a világon, ugye, igazság, tehát a legjobbat megtalálni, tehát több szempontból gondolkodjon a kritikus gondolkodás, következtetés. Éppen ez az előnye mondjuk a Svetozárnak, hogy minden tanár most már nyitott, tehát nem az a régi felállás van, de emellett ugye azért a követelmény az még mindig magas.
Igen. Egyébként vannak-e szakkörök a gimnáziumban, vagy van-e lehetőség tanulmányi utakra?
Persze, hát a gimnáziumban szinte minden tantárgyból. Most, hogy szakkör, inkább azt mondanám, hogy emelt szintű, nagyon gyakran, de mondjuk magyar nyelv és irodalomból a KMV-n gyönyörűen tárgyasítanak a diákok, tehát ott azért kell egy-két tanár, aki javítja, megbeszélik, hogy mi az, amit változtatni kéne. Az érettségire való készülés fontos, én azt gondolom, és majd hát talán egyre fontosabb is lesz, mert hogy a gimnáziumi tananyag alapján történik, majd ha egyszer bevezetik az állami központi érettségit. Tanulmányi utak. Hát, hogyha az én tantárgyamról beszélek, én tanítottam alkalmazott tudományokat, geopolitikát is az elmúlt években, ilyen választott tantárgyat, és mondjuk ami biztos, hogy én a földrajz keretén belül, például minden évben harmadik osztályban, amikor Szerbiát tanítják, akkor a harmadik negyed év végén egynapos tanulmányi útra viszem őket Csantavérre.
Na.
Mert hogy gazdaságföldrajzból, hát nem tudom, nem sok értelmét látom annak, hogy bemagolják a kobaltlelő helyeket, meg a tonnát, amit kibányásznak évente. Így aztán, ez most már egy 10 évre visszamenőleg, lehet még több is így van, ellátogatunk egy farmra, az egyik nagy cégbe, takarmánykeverő cégbe, a másikat csak kívülről nézzük meg, elmegyünk a templomba, ott egy helytörténeti előadást tartanak a diákoknak, és akkor úgy, mint Londonba, buszra, föl, buszról le, megállunk itt, ott, amott, és ez nagyon jó dolog, a gyerekek annyira élvezik, pont az idei harmadikosok, amikor beszálltunk a buszba, persze szervezett, ugye, tehát itt azért, ja, és ebből még ellenőrzőt is írnak, de mindenki ötös szokott kapni.
És utána mindenki csantavére szeretne költözni.
Hát, adja Isten, mivel fogyatkozik a falu, mint ahogy az összes többi magyar falu is.
Sajnos, igen.
A mostani harmadikosok, ugye első-második osztályban főleg online, vagy ilyen össze-vissza jártak iskolába, úgyhogy nem voltak kirándulások. Ez volt az első kirándulásunk, 23 kilométer a gimnáziumtól, de nagyon élvezték, és nagyon, hát most talán kicsit túlzás, de hálásak voltak, hogy végre együtt volt végre az egész generáció.
Engem még valami nagyon érdekel, olvasnak-e a mai gyerekek, hogyan látja?
Van, aki olvas, igen. Van, aki meg. Hát aha. A házi olvasmánynak a rövidített változatát olvassa el, ilyen is van biztos.
Megnéz a YouTube-on egy videót, most csak mondjuk, hogy stílszerűek. Legyünk arról a könyvről, mert most már ez nem volt annak idején, a fele vigyel. Ezt nem nézhettük.
Nem volt menekvés, el kellett olvasnunk mindent.
Mire számítanak? Hány diák érkezik majd szeptemberben? Illetve vannak-e már ilyen?
Hát több nyílt napot tartottunk, amikor elég sok diák volt. Őszintén mi boldogok leszünk, és elégedettek, hogyha a két tagozaton 20-20 diák megjelenik és beiratkozik. Egyrészt könnyű velük dolgozni, másrészt a minőséget is tudjuk még fejleszteni. Tehát ha két tagozatunk meg lesz, az nagyon jó lesz.
Így a nemek közötti elosztás szerint mi a gyakoribb? Tehát, hogy a melyik szakra járnak fele. Inkább fiúk vagy lányok?
Természetén lehet, hogy egy kicsit több a fiú, tehát fiú-lány arány. A társadalmin viszont inkább a lányok dominálnak, de mindig van 5-6-7-8 fiú is. Úgyhogy...
13-an voltunk, abból két fiú volt, a többi lány.
Tényleg? Hát arany életetek volt. Ott beedződtetek. Hát felkészültetek, persze. A tökéletes házas életetek. Ismertétek, igen. A lányoknak,
szóval
a
szokásait.
Szóval
ez abban az időben is így volt. Érdekes egyébként, ez is ugye visszakanyarodva a beszélgetésünk elejére, hogy melyik a népszerűbb, a társadalmi vagy a természeti. Ugye annak idején, amikor még Mossa Piádinak hívták ezt a gimnáziumot, és amikor az én anyukám járt oda, akkor azt mondta, hogy ott mindenki társadalmira akart menni, és csak kevesen természetire, és az évtizedek alatt ez már így megfordult. Tehát akkor tényleg kevesen voltak társadalmi, akkor én jártam.
Egyébként szabály nincs.
Szabály.
Én elmondom, hogy most például a mostani elsősök pontosan egyformák, azt hiszem, tehát nincs is különbség.
Nincs ilyen vetélkedés, hogy akkor te most nyelvi, van valamilyen?
Én azt gondolom, hogy most már nincs, régen volt, most már nincs, mert nagyon sok tantárgyon együtt vannak. Tehát ezek a választott tantárgyak nyelveken, tornaórán, tehát ismerik egymást sokkal jobban, mint régen, mert lényegesen kevesebben vannak. Amikor én elkezdtem dolgozni, akkor a Svetozár gimiben 4 magyar osztály volt, aztán egy ideig tartottuk a 3-at, azt most lecsökkent már 2-re, de hát ez van, úgyhogy ami nagyon fontos, hogy a tanáraink ugye kétnyelvűek, úgyhogy minket tanárokat az a veszély nem fenyeget, hogy munkanélkül maradunk, mert tudunk szerb nyelven, sőt horvát nyelven is tanítanak kollégák. És amit még kiemelnék így a Svetozárból, ha már a tanár kollégáimnál vagyok, akkor mi valahogy próbálunk egy kicsit példát mutatni oly módon is, hogy nem csak a tanítással foglalkozunk, hanem egyebekkel is. Én az MNT-ben ugye a tankönyvekkel megbízott, nem tudom, én tanácstag vagyok, úgyhogy az elmúlt 5-6 évben szinte nincs olyan kollégám, aki valamilyen tankönyvet ne fordított volna, lektorált volna, sőt volt diákunk, jelenlegi kollégánk írta a Láda fiát, vajdasági Láda fiát.
Igen,
ami nagyon nagy, és a Berényi Emőke.
Berényi Emőke,
ami nagyon nagy büszkeség számunkra. Én nekem a legfontosabb az, és ezt tudom mindig a gyerekeknek is mondani, és most már példálózok is konkrétan megnevezve a volt diákokat, hogy ki hova járt, és mit csinált, és hova jutott, és minek köszönheti. És a gyerekek, megmondom őszintén, hogy amikor beiratkoznak, akkor tájékozatlanok. Én amikor elmondom nekik, hogy nekem volt egy olyan osztályom 32 fővel, ahonnan 9 tanuló doktorált.
Az igen.
Ó, de jó.
9 tanuló, de nem akármilyen egyetemeken, hanem az ELTE-n, a Semmelweisen, a Pécsi Tudományegyetemen, Németországban, és például az egyik tanuló, aki nem volt színkitűnő, mert néha azért elkeserednek ugye az ajándékozott sok ötös után az általános iskolába, hogy hát itt a gimiben nem lehet éppen könnyen színkitűnőnek lenni. Kitűnő lehet nagyon, de hát csak a kiváltságosok azok, akik színkitűnők. És elmondom nekik, hogy volt olyan diákom, aki második osztályban, amikor megnyerte az országos kémia versenyt Szerbiában, nem volt színkitűnő. Nem volt. Ő koncentrált a kémiára, és úgy gondolom, hogy ez sokkal fontosabb, mint az, hogy valaki mindenáron 5-0-0 legyen. Válasz ki néhány tantárgyat, azokat tanuld rendszeresen, alaposan, széleskörűen, közd össze őket, és így tovább.
A többiből meg a kötelezőt.
Többiből meg a kötelezőt, érd el azt a 4-est, az már jó, és azt szerintem könnyen el lehet érni. És visszatérve, tehát ez a diáklány Japánban a Tsukubai Kutatóintézetben doktorált.
De jó.
Úgyhogy ő az egy a 9 közül, tehát ilyenek is vannak, de nem kötelezően kell doktorálni, hanem lehet bármi mást is csinálni.
Már az is jó, ha valaki megtalálja a hivatását, mert az is ritka, hogyha valaki olyan helyen tud elhelyezkedni, ahol aztán úgy kitart, meg szereti a munkáját. Ön földrajz szakos tanár, akit a földrajz érdekel, gimnázium után hol tud tovább tanulni?
Hát az Újvidéki Egyetemen, természettudományi karon van földrajz tanszék, ott például. Aztán, hát most nem szeretném reklámozni, mert én annak a híve vagyok, hogy itthon tanuljon tovább, de
világos.
Az elmúlt évek során hát tagadhatatlan, hogy sok diákom a Szegedi Tudományegyetemen folytatta a tanulmányait.
És megállják ott a helyüket.
Persze, sőt doktoráltak is ketten, volt földrajzos diákjaim.
Hát, népszerű egyébként a földrajz?
Nem. Az iskolába gondolja, hogy...
Hát itt tovább tanulás szintjén.
Nem. Csak azok válasszák, akik igazán elkötelezettek. Most mondjuk ez a német Kristóf diákom, aki tavaly a világbajnokságon is ott volt a szerb válogatott tagjaként. Hát ő például nem, a magyaron kívül a földrajz az, ami nagyon-nagyon fontos, és mondjuk ő biztos földrajzra fog menni, és nagyon büszke is vagyok rá, meg ilyen tehetséges, kivételes tehetséggel ritkán találkozik az ember. Tehetségek mindig vannak, de aki úgy oda is teszi magát, és megpróbál mindent kihozni, ilyen kevés van, de persze ez nem nekem köszönhető kizárólag, hanem elsősorban a gyereknek, a kollégáimnak, akik angolból jól tanítottak, akik az elmúlt 4 év alatt megpróbálták valahogy összekovácsolni azt a tudást, mert azért ez egy kicsit annál több, mint hogy ilyen lexikális tudást nyújtson valaki. Úgyhogy a földrajz nem annyira népszerű, de szerintem egy olyan 25 volt diákon már földrajzot végzett.
Az is valami, és hát igen, azt hiszem, igen, hogy van mire, bőven van mire büszkének lenni. Nagyon szépen köszönjük Petkovics Márta, földrajzszakos tanárnőnek, a Szabadkai Svetozár Márkovics Gimnázium tanárának, pedagógusának, hogy itt volt nálunk az Amikor a tanár felel című robotunkban.
Köszönöm.
Köszönöm a lehetőséget.